a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Katona Bence, a Nemzeti Tőke Holding elnök vezérigazgatója.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy a sajtó tulajdonképpen a gazdaságpolitikai akciótervtől hangos és számos feladat hárul Nemzeti Tőke Holdingra is. Több témakört átveszünk a következő szűk egy órában. Kezdjük talán a legismertebben, amely nagyon fut a mindennapokban, ez pedig a Demián Sándor program, és ennek az egyik fő része a Demián Sándor tőke program, mármint ami a Nemzeti Tőke Holdingot illeti, tehát a tőke lábról beszélünk, akkor várjuk a részleteket.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Nemzeti Tőke Holding képviseletében vagyok itt. Fontos egyébként megemlíteni szerintem, hogy ki az a Nemzeti Tőke Holding, mert lehet, hogy a hallgatók számára az is egy új vagy fontos információ lehet. Ugye a Nemzeti Tőke Holding 2 éve jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonában álló szervezet, és azzal a céllal hozta létre a minisztérium, a miniszter úr, hogy alapvetően a magyar vállalkozások tőkefinanszírozásáról gondoskodjon, harmonizálja ezt a finanszírozási ágat, ami az elmúlt évtizedekben, ez itt a régióban is tapasztalható, hogy a nyugati piacokhoz képest a hazai vállalatok tőkefinanszírozása alul teljesít, vagy alul reprezentált, és ezt emeljük föl, és egy fejlesztési lábként, vagy eszközként a piacfejlesztést aktívan kezdjük meg koncentráltan, és a Magyar Fejlesztési Bankkal, illetve a Exim Bankkal közösen végezzük el ezt a feladatot, tehát a végső cél az az, hogy minél több hazai vállalatot tőkésítsünk föl, tegyük a tőkeellátottságukat olyan helyzetbe, alakítsuk őket, hozzuk őket olyan helyzetbe, képesek legyenek beruházni, külföldön terjeszkedni, vagy akár felvásárlásokat megvalósítani.
Tehát alapvetően a Demián Sándor program a Magyarországon működő mikro, kis és középvállalkozásokra lett szabva. Hogy látják, mennyire van igény az érintett szektor részéről a tőkeági finanszírozásra?
Igen, hát ugye az említett 21 pontos új gazdaságpolitikai akciótervnek egy fő eleme a Demián Sándor tőkeprogram, ahol egy célzott finanszírozási eszközt fejlesztettünk ki a minisztériummal közösen a hazai KKV-k feltőkésítése érdekében. A végső cél az az, hogy ezek a vállalatok méretugráson menjenek keresztül. Tehát ezzel definiáltuk is, hogy mi az alapvető kihívás, vagy gazdasági szerkezeti probléma a KKV szektoron belül. Az az, hogy ha megnézzük a nyugati tagállamokhoz képest, ez alapvetően egy régiós, tehát hogy a V4-es országok azok nagyjából fej-fej mellett vannak ezen mutatókban, de ha megnézzük a nyugati országokhoz képest, vagy a fejlettebb gazdaságokhoz képest, akkor a KKV-k, MKKV-k, tehát mikro, kis és középvállalatok aránya, az egy érdekes képet mutat. Magyarországon, ahogy a V4 országaiban is, ezen vállalati szegmens sem belül a mikrovállalatoknak az aránya rendkívül magas, 95%. Tehát 95% a KKV-knak mikrovállalat, tehát ez a 10 fő alatti kisebb cégekre kell ugye gondolni, jellemzően 1-2 fős vállalkozásokra kell gondolni. A teljes vállalati szektornak a 95%-a ilyen kis vállalatokból áll, és a maradék 5% ugye oszlik el a kicsi, a közepes, illetve a hazai nagyvállalatok között. Ugye a nagyvállalatok azok egy ilyen 1% alatti arányt képviselnek, tehát a maradék 4% az, ami így a kis és középvállalatok arányát képviseli. Ez a szám, hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy DACH régióhoz, ugye itt alapvetően a német-osztrák piacra gondolunk,
tehát, hogyha van egy szép neve, a Mittelstand.
Igen. Köszönöm szépen. Tehát, hogyha földrajzilag mondjuk erre a régióra koncentrálunk, ami azért egy fejlettebb régió, a vállalkozói kultúra, illetve a KKV szektor tekintetében. Ugye ott már azt látjuk, hogy a 95%, ami Magyarországot jellemzi, vagy a V4-es régiót jellemzi mikrovállalkozások szempontjából, az ott már csak 85%. És jóval magasabb a kisvállalkozások aránya, míg mondjuk a V4 régióban ez ilyen 3,5%, addig a kisvállalkozások aránya az 10%, DACH régióban középvállalkozások, amik már ugye a fejlettebb tőkeerős, meg exportképes vállalatok, 4% az arány, míg itthon ez már csak 0,5, és a nagyvállalatok az meg 0,1% a V4 régióban, a DACH régióban pedig 0,4%, tehát 4-szer annyi nagyvállalat van, működik ott. Arról nem is beszélve, hogyha már nézzük, azt is vizsgáltuk korábban a Nemzeti Tőkeholdingnál, hogy mondjuk a tulajdonosi szerkezet hogy néz ki. Tehát, hogy mondjuk a hozzáadott értéket nézzük a vállalkozói szektorban, tehát az előállított értéket alapján vizsgáljuk, akkor Magyarországon a hozzáadott értéket előállító vállalatok körülbelül 40% a külföldi tulajdonban van. Ez ugye sokkal alacsonyabb ez az aránya a DACH régióban, vagy hogyha nyugatabbra megyünk, ugye sokkal több ugye a hazai tulajdonú vállalkozás. Tehát ugye ez is egy probléma, hogy minél magasabb szintekre megyünk, minél magasabb méreteket vizsgálunk meg, annál több és annál gyakoribb ugye a külföldi tulajdonban lévő vagy irányítás alatt lévő vállalkozás, ami azt jelenti, hogy az által megtermelt ugye jövedelem nagy valószínűséggel nem Magyarországon fog lecsapódni. Ez ugye nyilvánvalóan a profit egyenlegre is kihat. De visszatérve ugye a Demján Sándor tőkeprogramhoz, csak hogy ugye definiáltuk azt, hogy mi volt az alap kiindulási pont, ami miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a fejlesztéspolitikai eszközt kiválasztotta, az, hogy méretugrásban segítsük a hazai kis és közép vállalkozásokat. Tehát minél több mikrovállalkozásból legyen kisvállalkozás, minél több kisvállalkozásból közepes, és minél több hazai közepes vállalkozás érje a nagyvállalati méretet. Úgyhogy ez egy abszolút fontos kiinduló pont, csak hogy a hallgatók is megértsék, hogy mi egy ilyen Demján Sándor tőkeprogramnak a célja. A célja az, hogy versenyképessé tegyük a hazai vállalatokat, és ahhoz, hogy versenyképessé tegyük őket, azon kívül, hogy ugye nyilvánvalóan kutatásfejlesztés és innováció területen visszaemtérítendő forrásokra lenne szükségük, vagy van szükségük, ugye nyilván beruházásoknál kedvezményes hitelekre van szükségük, mint például egy Baross Gábor hitelprogram volt az Exim Bank megvalósítása által, és nyilvánvalóan ugye ahhoz, hogy egy vállalat beruházzon, ahhoz, hogy egy vállalat külföldre menjen, ahhoz, hogy egy vállalat ugye egy organikus növekedésen túli növekedést szeretne elérni, tehát nem 100 év alatt szeretné elérni mondjuk a méretugrást, hanem alapvetően mondjuk egy rövid időszak alatt, tehát fel akarja gyorsítani a növekedést, ahhoz bárhova megyünk, bármilyen piacot nézzünk meg, a vállalatok bevonnak külső forrást, finanszírozást. Ami ilyen esetben ugye a legolcsóbb mindig a visszaemtérítendő, de hát ez ugye limitált, utána van a hitel, ami szintén limitált, hiszen mindig saját erő társul hozzá, vagy valamilyen biztosítéki oldal, és ugye ezekhez a beruházásokhoz, vagy felvásárlásokhoz kiváló önerőpótló eszköz, egy tőkefinanszírozás.
Nem tartanak attól egyéb iránt, hogy a vállalkozások Magyarországon még fura szemmel néznek mondjuk egy tőkebefektetésre, hiszen a magyarországi vállalati finanszírozás kultúrája alapvetően mégis bankhitelekre szakosodott, és itt pedig esetleg van egyfajta fura hozzáállás mondjuk a tőkebefektetés apropóján, hogy tulajdonrészt is akar benne szerezni a finanszírozó.
Nagyon jogos a kérdés. Személy szerint igen, több mint 10 éve foglalkozom tőkefinanszírozásokkal, legyen szó innovatív tech cégekről, startupokról, vagy utóbbi időben főleg nagyobb hazai vállalatok finanszírozásával foglalkozunk tőkeágon. De egy jó évtizedel követem ezt az iparágat, és hát a rendkívül mély pontról indultunk, ahhoz képest, hogy mondjuk ez Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban ennek milyen virágzó több évtizedes kultúrája van. Hát nyilvánvalóan az okok, hogy miért indulunk mélypontról, nem csak Magyarországon, hanem a régióban, az ugye történelmi okokra vezethető vissza, gazdaságpolitikai történelmi okokra vezethető vissza, és csak egy, hogy egy reprezentatív szám, azt gondolom, hogy nagyjából ugye a legutóbbi elemzés, amit néztünk, az azt mutatta, hogy ilyen 1000 milliárd euró forrás van alapkezelők által kezelt ilyen magántőke alapokban, meg befektetési alapokban Európában. Ami ugye egy likvid finanszírozás, és alapvetően a vállalatok tőkefinanszírozását célozza meg. Ez az egész régióban ennek az aránya az olyan 1%. Tehát, hogy a teljes európai 1000 milliárd euróhoz képest 1% az a tőkefinanszírozás, ami jelen van mondjuk a alapokban, ugye a közép-kelet-európai piacon. Tehát ez elmaradott, és ezáltal, hogy elmaradott, ezáltal ugye a vállalkozások számára is ez egy kevésbé ismert finanszírozási forma. Az elmúlt 10 évben az Magyar Fejlesztési Bankkal, Exim Bankkal rengeteget dolgoztunk ezen, hogy ez ismert legyen, ezért hoztuk létre a High Ventures-t, ezért hoztuk létre a Nemzeti Tőkeholdingot, de itt még folyamatos és aktív piacfejlesztő szerepünk van, és ezért is az állami beavatkozás, hogy ezt a piacon, ezt a típusú finanszírozást elterjesszük, és igenis egy bevett finanszírozási formaként gondoljunk rá. Ahhoz pedig, hogy ezt el tudjuk terjeszteni, az pedig elengedhetetlen, hogy a bankokkal, finanszírozókkal, egyéb finanszírozó szervezetekkel együtt működjünk. Tehát a Demján Sándor Tőke Program például nagyon szoros együttműködésben indul az MKIK-val, Kavosszal, tehát megpróbáljuk azokat a piacon, a terepen ott lévő szervezeteket bevonni, akik elérik a magyar vállalatokat, és el tudják mondani, hogy miért jó az, hogy te beengeded mondjuk akár 1%-os tulajdonosként egy tőkealapot, ami akár egy államilag finanszírozott, MFB által finanszírozott tőkealapot, cserébe kapsz 200 millió forint mondjuk forrást, amivel alapvetően beruházni tudsz, vagy önerőként tudod hozzárendelni akár egy hitelfinanszírozáshoz, vagy akár valamilyen fejlesztést tudsz megcsinálni. Ez egy nagyon nagy kihívás, hogy a vállalatokkal ezt a finanszírozási formát jól meg tudjuk ismertetni.
Arra mi nem beszéltünk, bocsásson meg, hogy megszakítom, elnök vezérigazgató úr, hogy mikor indul a tőkeprogram, hiszen a 21 pontos gazdaság élénkítési akcióterv nem túl régen lett bejelentve.
Alapvetően a célunk az, hogy a lehető leggyorsabban elinduljon, hiszen látjuk azt a gazdasági pillanatot, helyzetet, hogy a vállalatoknak, magyar vállalatoknak a tőkefinanszírozás, tőkeinjekció az egy fontos finanszírozási eszköz lehet, és nagy eredményeket tudnak elérni, úgyhogy próbálunk minden erővel minél gyorsabban elindulni, és a jövő év elején pedig már elindul a programra az éles jelentkezés.
Magyarán az igénylési folyamat.
Igen.
Szerintem az is nagyon fontos részlet még az indulás mellett, hogy ez mennyire lesz egyszerű.
A lehető legegyszerűbb lesz, hiszen a tőketerméknek, jó a kérdés, a tőketermékeknek mondjuk egyéb finanszírozási formákat figyelembe véve azért bonyolultabb a kialakítása, mert jellemző egy tőkebefektetés az mindig egyedi. Az mindig egyedi konstrukció mentén valósul meg. Viszont a Nemzeti Tőkeholdingnak az volt a célja, hogy itt egy dobozos terméket tudjunk létrehozni, ami olyan egyszerű, mint egy faék, ami gyakorlatilag pár paraméter mellett, mekkora a befektetési összeg, mekkora az üzletrész, amit elkér az alap, milyen kondíciók mellett lehet visszavásárolni az alap üzletrészét, 1%-os üzletrészét, mekkora hozamelvárás mellett. Nagyjából ezek a kondíciók rögzítve vannak, emellett viszont, ezen túl viszont semmilyen egyéb bürokratikus, adminisztratív tényező nincs, ami akadályozza a gyors folyamatot. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen tőkefinanszírozásnak abban a rendszerben, amit kidolgoztunk, egy 2-3 hónap alatt át kell, hogy menjen egy igénylési folyamata.
Ha már említette a királyutat, a DACH országokat egyébként, itt könnyebb lesz a bürokrácia, mint ott, hiszen mondjuk a németai országokra nem éppen az jellemző.
Hát alapvetően ennél a terméknél tényleg az volt a cél, hogy nagyon-nagyon egyszerű konstrukciót hozunk létre. Ilyen terméket egyébként a piacon én személy szerint még nem láttam, pedig több mint 10 éve dolgozom a tőkepiacokon, és nemzetközileg is elég aktív szerepet vállalok, de még nem láttam hasonló terméket. Mi magunk már csináltunk meg ilyet, mert annó, amikor a Covid időszak volt, a Covid időszak után is hasonló helyzet elébe néztünk, ahol vállalkozásoknak hirtelen ugye a bevételei kiestek, komoly kihívásokkal néztek szembe, mint mondjuk a mostani háborús helyzet következtében lévő szituációban is, ami mondjuk jelentkezik itt főleg ezen a V4-es piacon. Tehát voltak gazdasági kihívások a vállalatok életében, és akkor is kijöttünk nagyon gyorsan egy úgynevezett KKV-mentő tőkeprogrammal. Tehát mi már a tudás birtokába állunk, hogy hogyan lehet egy ilyen programot gyorsan megvalósítani, és célzottan célcsoportoknak eljuttatni.
És ezzel logika mentén jutunk el a Boros Gábor tőkeprogramig. Nagyon halad az időnk, azért is térünk át a másik projektre, amely szerintem a miután tematikus csatornát hallgatnak a kedves hallgatók, nagyjából sok mindenkinek megvan, de egy kis definíció talán így sem árt, hiszen ez egy nagyszabású, több pilléren alapuló tőkefinanszírozási program volt.
Igen, a Boros Gábor tőkeprogramot ugye akkor hívtuk létre, amikor kettő évvel ezelőtt a Nemzeti Tőke Holding megalakult. Ez egy tematikus tőkeprogram volt, amit most már tudunk is értékelni, hiszen a tőkeprogramnak a fő belemei megvalósultak. Ez egy alapvetően három pilléren alapuló tőkefinanszírozási csomag volt, amit a Nemzeti Tőke Holding koordinált le. Alapvetően az volt a célja, hogy a piacot fejlesszük, és alapvetően tőkefinanszírozást jutassunk célzottan olyan iparágakba, ahol azt láttuk, hogy ezzel komoly hatást tudunk elérni. Az első pillér a értékpapírok és ingatlanapoknak a feltőkésítése volt. Erről most már tudunk nyilatkozni, hiszen ez egy közel 160 milliárdos program volt, ahol egyébként a Magyarországon működő legkiválóbb alapkezelők számára egy pályázat útján biztosítottunk forrást, az alapjaikat tőkésítettük föl. Két lábolt, egyrészt a értékpapír alapoknak az volt a cél, hogy a magyar vállalatok papírjait jegyezzék le, ezzel egy kicsit pesdítsük föl egyébként a tőzsdén lévő forgalmat, és egyébként aktivizáljuk a piaci befektetőket is, hogy vásároljanak ilyen hazai papírokat vagy részvényeket, aminek egyébként már most látszik az eredménye. Csak a Nemzeti Tőke Holding ezeneken a befektetéseken egy körülbelül 25%-os hozamot ért el, ami azt jelenti, hogy egyébként nem csak a tőzsdei hazai vállalatoknak a tőkésítéséről tudtunk gondoskodni, vagy a papíroknak ugye a népszerűsítéséről, hanem alapvetően az államnak is egy nagyon jó üzlet volt, egy nagyon szép nyeresége.
És ezzel a szép mondattal zárjuk le a beszélgetésünknek az első részét. Hallgatóinkat arra kérjük, maradjanak velünk. Pár perces híreket követően folytatjuk a napvendégét, amelynek a vendége Katona Bence, a Nemzeti Tőke Holding elnök vezérigazgatója.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.